Beosztottai nem tudták elképzelni, hogy mi lelte a főfelügyelőt. Ő meg mit is mondhatott volna nekik, hiszen még maga sem tudta, mi történt vele. Most őt támadták meg életében, először neki kellett vallomást tennie. Levette a zakóját, kinyitotta a másik ablakszárnyat is, és belesüppett a fotelba. Az asztalon 6 pipa sorakozott, átnézetlen dossziék és minden bizonnyal aláírásra váró iratok hevertek. Kiválasztotta a legvaskosabb pipáját, lassan megtömte, meggyújtotta, de nem ízlett. Azután ismét föl kellett állnia, hogy a zakója zsebéből elővehesse a rendőrfőnöktől kapott iratokat. Monsieur Jean-Baptiste Prieurhöz kiküldtek egy gyorsírót a Boulevard de Courseyre. Neki kellett a fiatal lány vallomását rögzítenie. A gyorsíró valószínűleg maga is felügyelő volt. Vajon melyik körzetből választották? Miniszteri tanácsos Maigret homályosan emlékezett egy feliratra a Place du Palais Royalon, egy hatalmas kapu fölött miniszterelnökség. Az intézmény meglehetősen előkelő helyen áll a kormányzati hierarchiában. Működéséről legtöbb franciának mégiscsak homályos elképzelései vannak. Maigretnek úgy rémlett, hogy a miniszterelnökség hivatott törködni a törvények és rendeletek alkotmányossága fölött és bizonyára. Neki kell elbírálnia azokat a panaszokat is, amelyeket a különböző szervek vagy az egyes állampolgárok az állam intézkedései ellen nyújtottak be. Ezek szerint annak a személynek, aki a miniszteri tanácsos címet viseli, feladata, hogy a kérdéses panaszokról szóló beadványokat tanulmányozza, részletes véleménnyel lássa el, és végül a miniszterelnökség elé terjessze. Mademoiselle Nicole Prieur, 18 éves egyetemi hallgató vallomása fent nevezett a nagybátyjánál, Jean-Baptiste Prieur, miniszteri tanácsos úrnál lakik a Boulevard de Courseille 42 szám alatt kelt június 28-án délelőtt 9:30. Boulevard de Courseille szemben vele ott a Monceau Park, az utcában hatalmas épületek vannak, széles nagy kapuk. Az udvarokban sofőrök mossák a kocsikat és a házmesterek libériát viselnek akár az altiszta prefektúrán. Hétfőn este nagybátyámmal együtt megvacsoráztam, majd elmentem Martin Buéhoz, a barátnőmhöz. A Boulevard Saint-Germain-en lakik, édesapja orvos. Metrón mentem, mivel a kocsira a nagybátyámnak szüksége volt. Megjegyzeteket készített hétfőn este, vacsora után ő a televíziót nézte Madame Maigret társaságában, és sejtelmesen volt róla, hogy az elkövetkező percek milyen meglepetéseket tartogatnak számára. Martin szobájában tartózkodtunk, csak nem egész este a lemezeket hallgattuk, amelyeket barátnőm a születésnapjára kapott. Martin bolondult a zenéért, én magam is, de talán nem annyira, mint ő. Milyen naívnak, milyen ártatlannak látszott az egész. Két fiatal lány ül egy szobában és zenét hallgat. Milyen zenét? Bachot, divatos sanszonokat, jazzt. 12:30 körül jöttem el onnan, először úgy gondoltam, metróval megyek haza, de amint kiértem az utcára, kedvem támad sétálni egy kicsit, mert a fullasztó hőség után kellemesen hűvös volt az éjszaka. Főfelügyelő megpróbálta maga elé képzelni a szalont, a Boulevard de Courseille lakásban benne a fiatal lányt, amint fontoskodó arckifejezéssel diktálja a vallomását. A mondatokat, mintha egy előre elkészített fogalmazványból idézte volna, vajon a nagybátyja is ott volt, mikor diktált, vagy esetleg utólag javított a szövegen? Így jutottam a Rue de la Seine-be, le akartam menni a rakpartra, mert imádok ott sétálni, különösen éjszaka, ekkor vettem észre, hogy két lemezemet Martinnál felejtettem, pedig csak meghallgatni vittem el. Nagybátyám szokás szerint korán tér nyugovóra, mivel hajnalban kell, tudtam, hogy csak egy órára ment el hazúról. Féltem, nehogy Martin oda telefonáljon hozzánk az ott felejtett lemezek miatt. Lehetséges, minden lehetséges, Maigret ezt most jobban tudta, mint valaha. Mintha ez a részlet mégsem lett volna olyan világos, mint a történet eleje. Épp egy kis bisztró előtt voltam, A tulajdonos az ablak mellett ült, és újságot olvasott, most is világosan látom a bejárat fölé festett betűket Desiréhez. Régi módi bisztró volt, pultját ónlemez borította, 5 vagy 6 lakkozott asztal volt benne, a helységet meglehetősen gyérfény világította meg, beléptem. Nem sokára Megrének is meg kell jelennie, azon tűnődött, vajon hogyan léptetik majd színre. Hétfőn este ez időtájt, még mit sem sejtve feküdt a hitvesi ágyban, Madame Megré oldalán. Kértem egy telefonérmét, a tulajdonos kelletlenül állt fel, mint aki bosszankodik, mert megzavarták, mondtam, hogy hozzon egy kávét, és tegyen le valamelyik asztalra, és beléptem a telefonfülkébe. Martin vette fel a kagylót, jó darabig beszélgettünk, tudni akarta, hol vagyok. Mondtam, hogy egy tüneményes régi bisztróból telefonálok, ahol nincs egy lélek sem. Helyesebben egy lélek mégis van, egy nagy csíkos macska a tulajdonos ölében. Még arról is szó volt, hogy Martin utánam jön, de aztán mondtam neki, hogy nem maradok sokáig, mert még szeretnék sétálni egy kicsit, mielőtt felszállok a metróra. Megrében most felülkerekedett a nyomozó, Nikol bizonyára valóban telefonált a barátnőjének, hiszen ezt ellenőrizni lehet. Az is igaz, hogy a Desiree címzett bisztróban, mert később Megré is itt találkozott vele. 2 telefonált, tehát egyszer Martinnak, egyszer neki. Nikol azonban csak egy telefonérméről beszélt, Megré folytatta az olvasást, kíváncsi volt, vajon lesz-e még szó a másikról is. Körülbelül 10 percig, vagy még tovább is beszélgettünk Martinnal, igaz, hogy nemrég váltunk el, de 2 fiatal lány mindig tud mit mesélni egymásnak. Már azt hiszük, hogy befejeztük a beszélgetést, és akkor megint valami új téma vetődik föl. Mindebből következik, hogy Nikol nem Martint hívta elsőnek, hanem Megrét, tehát amíg a második beszélgetés folyt, addig kellett a felügyelőnek felöltöznie, taxiba szállnia és odaérnie a Rue de la Sani bárba. Ezután leültem ahhoz az asztalhoz, amelyikre a kávémat tették, a tulajdonos ismét az ablak mellett ült le, macskáját továbbra is az ölében tartott, az egyik széken egy esti újságkevercs, mivel még nem láttam, gondoltam, átfutom, amíg kihűl egy kicsit a kávé. Nem tudom, hogy ezzel mennyi időt töltöttem. Nikolnak itt megint számolnia kellett a bisztró tulajdonos esetleges vallomásával. Ezekben a percekben bizonyára azon tűnődött, hogy a telefonban lejátszott komédia hatására eljön-e a főfelügyelő, vagy sem. Meg kell adni, a fogalmazvány tökéletes volt. Szabad, kiáltotta Megré. A Dauphin söröző pincére érkezett meg szendvicsekkel és 2 üveg sörrel. Tegye csak le, mondta a főfelügyelő. Sem éhes, sem szomjas nem volt. Homlokát ráncolva ment az ajtóhoz, és becsukta, mert a pincén itt vagyta, amikor elment. Egy apróság azért igaz volt a vallomásban, a csészek kávé és az újság, mert amikor Megré belépett a Desirébe, a fiatal lány mellett az egyik széken tényleg látott egyet. Én úgy éreztem, nem töltöttem el sok időt az olvasással, de hogy valójában mennyit, arra nem mernék megesküdni a nagybátyám, és gyakran szóvá teszi, hogy nincs semmi fogalmam az időről. Kivettem a pénztárcát a zsebemből, könnyű kosztüm volt rajtam 2 zsebbel, ezért nem vittem táskát magammal. Megvan az a rossz szokásom, hogy mindenhol ott felejtem a táskámat, ezért aztán, ha csak lehet, zsebes ruhákat viselek. Ravasz. Így az elvesztett vagy ellopott kézitáska története is el van boronálva. Ekkor egy férfi lépett be a bisztróba, meglehetősen magas volt, széles vállú, arcvonásai határozottak. Köszönet a jellemzését, gondolta a főfelügyelő. Lehet, hogy tévedek, de az volt az érzésem, hogy már jó ideje engem figyelt az ablakon át. Ahogy visszagondolok erre, mint a magam előtt látnám az utcán föl alá járkáló alakját. Először azt hittem, oda akar jönni hozzám, de mégis a szomszéd asztalhoz ült le, vagy inkább lehuppant egy székre, és megtörölte a homlokát. Nem tudom, hogy ezelőtt is ivott-e már, akkor ez csak úgy eszembe jutott. Figyelem, mostantól kezdve Nikol vallomása nyilván ellentétes lesz azzal, amit a bár tulajdonos fog mondani. A férfi arca ismerős volt, de nem sikerült rájönnöm, hogy hívják. Aztán eszembe jutott, hogy az újságban többször láttam a fényképét.